Jó napot kívánunk, örülök, hogy itt vagyunk. Újra szeretettel köszöntöm a megjelenteket ennek a sorozatnak az első alkalmából, amely arról próbál egy képet fölvázolni, hogy hogyan viszonyult a politika az irodalomhoz és az irodalom a politikához. Persze hozzá kell tenni mindezt két olyan ember szeméből, akik sem politikával, sem irodalommal nem foglalkoznak, hanem történelemmel foglalkoznak, és ennek megfelelően inkább azt próbáljuk megnézni, hogy történelmi szempontból vajon a politikai és irodalom viszonya mennyire tud számunkra üzenetet közvetíteni, mennyire tud számunkra hasznos tanácsokat adni. De mielőtt belevágnánk bármibe is, szeretném előre jelezni, bár megfordult a fejemben, hogy úgy tegyem fel vezessem fel az egészet, hogy fölteszem a kérdést, hogy tegye fel a kezét, aki szereti a politikát. Jó, látható kisebbség. Az emberek többség. Tegye fel a kezét, aki szereti az irodalmat. Na, hát ugye nyilvánvaló, hogy mindannyian inkább úgy gondoljuk, hogy ez a maradandóbb értéket alkotó dimenzió az irodalom. Az, amelyik valójában meg tudja határozni azokat az értékeket, amelyek mentén a politikának kellene tevékenykedni, ami úgy gondoljuk, hogy fontosabb, mint az, hogy pillanatnyilag éppen milyen aktuális döntéseket hozunk foci stadionok építéséről, vagy beruházásokról, vagy politikai szövetségek létesítéséről, vagy sem. Ennek ellenére, amiről mi beszélni fogunk itt az elkövetkezendő három alkalommal, beleértve ezt a mostanit is, az lesz, hogy a politika hogyan akarja megmondani, hogy az irodalom hogyan viselkedjen, és mit szabad neki, és mit nem. És ehhez képest az irodalom hogyan próbál ebben túlélni. Hát akkor kezdjük talán azzal, hogy azért a könyveknek és a közösségi életnek egy nagyon hosszú, régmúltra visszamenő kapcsolata van. Vannak olyan közösségek, amelyeknek az identitását formálta az, hogy volt szent iratuk, voltak olyan könyvek, amelyekből ők a hétköznapéket is meg tudták határozni. Ha nem feltétlen csak a keresztényekre gondolunk, akkor a zsidóság épp így, vagy a muszlimok ugyanígy szent könyveik alapján rendezik az életéket, de nem csak ők, hanem még vannak nyilvánvalóan mások is, hinduk, vagy más vallások képviselői is. Az emberiség története tehát az összeszedett bölcsességeket és tudást összegyűjtve könyvekbe rendezve megpróbálja ezt továbbadni a következő generációk számára, ez rendkívül fontos. Ugyanakkor nem mindegyik könyv lesz olyan, amelyiket majd a későbbi hatalom tolerálni fog. Mindannyian tudjuk, hogy például a könyv feltalálása, a könyv nyomtatás feltalálása, amelyet olyan sokszor szoktak úgy emlegetni, hogy hát a katolikus egyház a haladás mindenkor ellensége volt, közben kiderül, hogy mi volt az első könyv, amit kiadtak nyomtatásban, Gutenbergnek a Bibliája. Gutenberg milyen vallású volt? Római katolikus. Ennyit erről. Tehát jó napot kívánok. Igen, a katolikus egyház hozzájárult és támogatta azt a technikai tudományos fejlődést, amely sokszorosítani tudta azt az iratot, amely rendezni tudta a korabeli keresztényeknek, hívő katolikusoknak az életét. Hogy ezzel az nyomtató géppel más iratokat is ki lehet adni, olyanokat, amelyek nem jók, amelyek nem hasznosak az ember számára, az egy más kérdés. Az ember épp úgy tud élni, mint visszaélni bármilyen eszközre vagy lehetőséggel. Azt viszont gondolom mindannyian tudjuk, hogy a könyv népeinek bizonyos kiváltságos helyzete van az iszlám világban, amikor valaki muszlim, akkor nyilvánvalóan a teljes jogú állampolgára az a muszlim törvényű államnak, de ha valaki arra hivatkozik, hogy ő is a könyv népe, mint például a zsidók vagy a keresztények, akkor ők másodrendű állampolgárok ugyan, de nem pogányok, ami nagyon nagy fontos megkülönböztetés, mert hiszen akinek nincsen szent könyve, aki nem tudja olvasni a prófétákat, az nyilvánvalóan csak egy másodrendű állampolgár lehet.
Ha valaki a Siratófalhoz megy Jeruzsálembe, és látják rajta, hogy nem zsidó, akkor meg fogják kérdezni, hogy are you Jewish? Én először azt mondtam, hogy no, és ez nem volt jó válasz, hanem azt mondtam, hogy I'm also a son of Abraham, tehát én is Ábrahámnak a fia vagyok, és akkor mosolyogva beengednek. Azonban nem erről szeretnék beszélni, hanem arról, hogy a könyveknek mindenféle egyéb problémái is vannak, például időnként elégetik őket. És három személyes élménnyel szeretném kezdeni a magam részéről ezt a három alkalmat. Az első az Madonatúj friss, most augusztusban voltam egy konferencián Berlinben. És Berlinben kiderült, hogy ez egy amerikai rendezésű konferencia volt, és az első, amivel szembesülnöm kellett, hogy Berlinben egy konferencián nem szabad németül beszélni. akkor angolul beszéltem, de azért furcsálottam, hogy mintha be lenne tiltva, hogy Berlinben nem szabad németül beszélni, ez nagyon-nagyon érdekes volt számomra. A szállásom az Oranienburger Strassén volt, ahol Berlin központi zsinagógája állt, és 1938. november 9-éről 10-ére virradó éjjel a kristály éjszakán ez a zsinagóga volt az első, amit fölgyújtottak. Spontán természetesen. A népharag valahogy oda ment. Egy nagyon komoly tanárom mondta az Elton, hogy jegyezik meg kollégák, olyan, hogy spontán tüntetés olyan nincs. Ez egy örök igazság, ez meg kell szervezni nyilvánvalóan. És hogyha kicsit arrébb, mert a konferenciát a Humboldt Egyetem rendezte, és a Humboldt Egyetemmel szemben van a mostani Bebelplatz, akkor Opernplatznak hívták, és ott voltak a nagy igazi könyvégetések. Nem is tudjuk, hogy az Oranienburgi zsinagógában milyen értékek égtek el, de hogy az opera melletti téren milyen értékek a Hedwig katedrál mellett, azt nagyjából sejtjük. A második ilyenem, ami a könyvhöz kapcsolódik, bár nem feltétlenül az égetéshez, az Kolozsvárra kötődik 1981-ben. Én akkor voltam Erdélyben életemben először és utoljára, és emlékszem, amikor fölszerszámoztuk a Én egy Waldorf pedagógiai centrumban jártam, a Budapesti Piarista Gimnáziumban, de lehet, hogy nem volt annyira Waldorf. De az biztos, hogy föl kellett szerszámoznunk 1 liter olajat, 1 kiló cukrot, 1 kiló lisztet, illetve én az Erdély trilógia egyik kötetét kaptam. Majd amikor megérkeztünk éjjel 2-kor egy plébániára, akkor ott csíri csöndben ki kellett pakolni mindent, és el kellett tűnni onnan. És a fő bajt az nem az olaj jelentette, bár üres gyomorral sem himnuszt énekelni, sem könyvet olvasni nem nagyon lehet, hanem az igazi veszélyt nyilván a Móricz meg a mit tudom én egyéb regények jelentették. És nem tudom hányan tudják, de hogy idén 5. éve kezdődött a kulturális forradalom nevű őrület Kínában. Nekem volt pár éve egy főnököm a bölcsészkarra, nem akarok újra mutogatni rá, hanem inkább így nézek, és ezért én 2-szer voltam Kínában. Ez pont 2-vel volt több, mint amit szerettem volna. Ha szabad egy...
Ezért ment ő.
És ő is szeretette ezt, igen. Tehát erről tudnék mesélni hosszasan, de nem teszem. Szóval megkérdeztem a kitűnő sinológus kollégámat a Pázmányon, hogy igen, nagy könyvégetések mindenütt voltak, többek között a Tiananmen téren is, amely másról lett híres, ugye arra a fiúról, aki szembe ment a tankokkal. De hát rengeteg felbecsületetlen buddhista készületet és egyebet hordtak össze ott is. Jó, talán Kínában elég sok könyv volt az, hogy maradt mindenből példány, de azért ez akkor is egy rossz dolog olyan helyeken járni, ahol ilyen könyveket égettek, és akkor is rossz járni, hogyha Berlinben van, de ott legalább jó a kaja, Pekingben viszont ehetetlen, mert ugye tudjuk, hogy amit itt kínai étteremnek adnak el, ez csak nevében kínai. Nem akarok ebbe belemenni, bár be tudnék kapcsolni magust egy gombot magamban. Szóval, hogy furcsa olyan helyeken járni, ahol könyveket égettek el. Én életemben írtam eddig 6 könyvet, férszmunka mindegyik természetesen, de akkor is, ha elégetnék, azt azért úgy rosszalnám. Amikor először az első könyvemet láttam, hogy valaki beteszi a kosárba, majdnem oda, mert az ember meg van őrülve, meg a pénzt ad ezért, és rá kellett jönni, hogy el kell engednünk a könyvet. Tehát valaki olvassa, én már nem leszek ott, rendben van, de hogy azért elégetni, az valahogy olyan furcsa. Még arra is hajlandó vagyok a saját könyveimmel, hogy az asztalát tegyem, hogyha billeg az egyetemen, az órán, az rendben van, de hogy elégetni, az ami szörnyű dolog lehet, és fizikailag rossz olyan helyeken járni, ahol ilyesmik megestek.
Az egyik kollégám, nem ismered, azt mondta, hogy mikor megjelent az első könyve, hát az viszonylag hamar elfogyott, ő is meglepődött rajta, és vagy 3 évvel később úgy gondolta, hogy hát neki most már nincs több könyve belőle, de pedig nagyon szerették volna még adományozni ennek-annak belőle néhány könyvet, és gondolta, hogy hát ha már a könyvesbolti forgalomban nem kapható, akkor megnézi, antikváriumban van-e. Nagy örömmel látta, hogy 3-4 példány is van, gyorsan kivette mind a 3-4-et, azt mondta, hogy ez valami rettentő lehangoló élmény volt, amikor a saját dedikációjával ellátott könyveket vásárolta vissza az antikváriumból. Tehát nyilván még mindig jobban járt, mint hogyha elégették volna a könyveket, de ez csak egy reflexió arra, amit mondtál. Égés ez is, meg a másik volt is, de ez most egy más lapra tartozó dolog. Ami viszont fontos, hogy ha említetted ez az erdélyi dolgot, hát én is hadd tegyem hozzá saját személyes élményemet. Nem azért, hogy mi mekkora hősök voltunk annak idén, de én speciál engem Romániából akkor tiltottak ki először, amikor a határon átvittünk a gyulafehérvári püspökség számára hittan könyveket és bérmálkozási előkészületi segédanyagokat, és hát ugye, mint a magyar nyelven volt, tilos ilyen iratokat bevinni Romániába, baráti szocialista Romániába egyébként, amelyel egyébként a Varsói Szerződés tagállamaként csak ők nem vettek részt semmiben egyébként, illetve a KGST-ben válvetve küzdöttünk a szocializmus dicsőségét. Hát, szóval ez egy hasonló probléma volt, mint amivel a 30-as évek emberei küzdöttek meg, hogy vannak iratok, amelyek úgy látszik, hogy lázítóak lehetnek, és félelmet keltenek a hatalom emberében. Na most ezzel a kapcsolatban azért hadd mondjak valamit, és visszatérnék egy picit arra, amit az elején elkezdtem mondani, az egyház és a könyvnyomtatás. A könyvnyomtatása kapcsán fölmerülnek azok a kérdések, hogy mik azok, amik annyira nem kívánatosak. Olyan iratoknak a készítése és sokszorosítása, amelyek a fönnálló rendet veszélyeztetik, az nyilvánvalóan nem csak a hatalom embere szempontjából rossz, hanem azoknak az embereknek, akik különböző társadalmi feladatokat, társadalmi tekintély szerepét töltik be. Egy pap számára, lelkipásztor számára, egy családapa számára, vagy egy tanár számára. Nyilvánvalóan a lázító iratok nem kívánatosak. Nem véletlenül van az mai napig is, tetszik vagy nem tetszik, nekünk cenzúrának tartjuk-e vagy sem, hogy bizony az NMHH kötelezi a filmgyártókat és forgalmazókat arról, hogy kategorizálják a különböző vizuális termékeket. Hogy ez gyerekek számára, vagy fiatalkorúak számára, vagy fiatal felnőttek számára, vagy már teljes felnőttek számára is fogyasztható-e. Bizony, ilyenfajta beavatkozás a mai napig van a fogyasztók érdekében és védelmében, mert az nem kívánatos dolog, hogy valaki mondjuk 6 éves korában véletlenül egy olyan filmet nézze meg, amitől a jelen fejlődése vissza erre fordul, vagy valami egyéb.
Texasi láncfűrészes gyilkos.
Pontosan, tehát én nyilvánvalóan elsősorban ilyenekre gondolok, amelyek nem kifejezetten a gyermek lelki fejlődését segítik elő.
De... Bocsánat, levehetem az a kómat?
Köszönöm. Én hozzájárulok. Jó, miután megcsodáltuk ezt a produkciót, ezek után folytattam az, hogy az egyház nyilvánvalóan föllép különböző olyan termékek fogyasztása ellen, amelyek a közösség egészére vonatkozóan károsak. Ugyanakkor, amikor azt mondják, vagy azt halljuk, hogy de hát az egyház vezette be a tiltott könyvek listáját. Ez nem valami elmaradott dolog, ez nem valami olyan dolog, amit csak az egyház tett meg, ezt megtették különböző államok is, és a 20. században, amelyről hangsúlyosan szeretnék majd beszélni, ott bizony sűrűn előfordult, hogy államok, rezsimek, ideológiák, vagy személyek fölléptek egyes könyvek terjesztése ellen. Van rá példa, hogy napjainkban akár egyes könyvek terjesztése mellett is föllépnek, de ez a viszonylag ritkább. Itt nem Bajer Zsolt összes művére gondolok elsősorban, hanem inkább a Márainak a Gyertyák csonkig égnek című munkájára, amit az első Orbán kormány finanszírozott a fordítását és a kiadatását is, és viszonylag nagy könyvsiker lett belőle külföldön is, mintha angol nyelven is megjelenhetett. Ez az egyébként remek magyar mű. Hanem inkább arra gondolok, hogy az Index, ami az Index Librorum Prohibitorum címet viseli, az a lista, amelyet az egyház összeállított azokról a könyvekről, amelyeket tiltott könyveknek nevez, ami nem azt jelenti, hogy ezeket elégették, nem azt jelenti, hogy ehhez senki nem férhetett hozzá, ez csak ahhoz azok férhettek hozzá, akik bizonyos feltételeknek megfeleltek. Teológiai tanárok, vagy olyan kutatók, akit az egyház ezzel kifejezetten megbízott, vagy azok, akik az egyházi könyvtárban dolgoztak, azok jó, nyilvánvalóan hozzáférhettek ez, sőt, volt, akinek az volt a kötelesség, hogy ezeket megnézze, átolvassa és bírálatokat készítsen róla. A 19. században például, amikor legutoljára módosították ezt, az Index Librorum Prohibitorum nevű jegyzéket, akkor 9. Pius pápa javaslatára ebbe természetes módon beillesztették a kommunista kiáltványt is. Nyilvánvalóan ezt valóban egy katolikus egyházfőnek elemi kötelessége volt föltüntetni azon könyvek között, hogy ez az, amit nem javaslunk a hívőknek. Ne ezt olvassák, mérgező tartalmú, rosszat tesz az embernek, olyan gondolatokat indít ebben, ami nem hasznos, ami nem jó, ami rosszat tesz. Mivel látjuk, hogy egyébként a kommunizmus mit művelt a 20. században, nyugodtan elmondhatjuk, hogy a pápának sajnos a 19. században bármennyire konzervatív is volt, egyesek szerint, mégiscsak igaza volt.
Kettő dolog. Biztos leszettek hallani a Kabbala című munkát, ugye? A Kabbalának van egy alapkönyve, a Zóhár, a ragyogás könyve, most jelent meg magyarul. Hát egy, csak azért, hogy ne csak a katolikus egyházról beszéljünk, a rabbik azok alapvetően nem ajánlják senkinek sem a Kabbalát, csak akkor, hogyha van valaki olyan is a közelben, aki tudja ezt értelmezni, de nem tartják helyesnek. Amúgy meg a könyvtiltásról még egy utolsó személyes emlék. Az anyám azt mondta nekem 16 évesen, hogy Dekameron erkölcstelen, rohantam a könyvtárba, hogy elolvassam. Tehát egyfelől nyilván Jó, a Dekameron szerintem nincs rajta ezen a listán valószínűleg, tehát az nem annyira ártalmas könyv, de ugyanakkor azt gondolom, hogy ez egyáltalán nem keresztény sajátság az, hogy kijelöljük azt, hogy mi az a könyv, ami nem is azt mondanám, hogy tilos, hanem hogy nem vezet jóra, ha elolvassuk.
Azért az egyházi vagy a rabbinikus intelmeket kezeljük egy picit külön a hatalom intelmeitől. Ugyanis sem a rabbiknak, sem a katolikus egyháznak nincs az a hatalmában, nem áll módjában megtiltani és megakadályozni a híveknek, hogy egy közkönyvtárba bemenjenek, és ezeket mégis kikölcsönözzék. Ahogy lám ebben az esetben is a Dekameronnal és Kőszegi tanárral is történt. Ugyanis onnantól kezdve, hogy a közgyűjtemények létrejönnek, és nem az egyház, vagy nem a felekezet jogosultsága, hogy ezeket kezeljék, hanem ez egy közfeladat, amelyet innentől kezdve az állam fog meghatározni, hogy mikor van kinyitva, kik számára van nyitva, milyen feltételekkel működik, milyen költségvetéssel dolgozik, kik dolgozhatnak benne, és így tovább. Innentől kezdve az itt fölhalmozott könyveket szabadon ki lehet kölcsönözni különböző embereket. Tudom, vannak különböző korlátozások, azért ma már azt gondolom, hogy nem egy ostoba dolog ez sem, mert például a felnőtteknek szóló könyveket azért az én 6 éves kisfiam nevére kiállított olvasóhelyre sajnos nem tudom kikölcsönözni, meg nem azért zavar, nem tudok másikat találni, a többi gyereknek a nevére simán ki tudom kölcsönözni természetesen ezeket, hanem azt, hogy a könyvtárosoknak a dolgát ez rendkívül módon megnehezíti, amikor jönnek a kuncsaftok.
Így akarsz a spongyabobhoz hozzá.
Így viszont, és egy csomó minden olyan gyerekkönyvet tudok elolvasni, amit másképpen nem olvasnék el, de ez nem is ennyire lényeges, hanem az, hogy így például jutott a kezembe Michael Endének, akit talán ismernek a jelenlévők, a Végtelen történet című könyvnek a szerzője. Most olvasom az utolsó fejezetet az első kötetből, a Gombos Jim és a Retteget 13 című könyvből, amiben nem tudom, ismerik-e a történetet, csak annyit mondok el belőle, hogy Gombos Jim a főhős, egy kis fekete néger kisfiú. A szövegben így szerepel, hogy néger, tehát nehogy félreértsék, hogy én most valami meg nem engedett dolgot használok, aki nem akar megtanulni írni, olvasni. Pedig látja és tapasztalja, hogy az írás és az olvasás az hatalom, a tudás az hatalom. De mégis azt gondolja, hogy ez embernek az életében sokkal fontosabb dolgok vannak, mint az, hogy különböző írott szövegeket olvasgasson, mire jó az. Majd a második kötetben ki fog derülni, de azt ott még nem tartok. Én már olvastam, de a gyerekeknek nem olvastam fel. Azaz a tudás az nem csak úgy hatalom, hogy az információ hatalom. Én tudom, hogy hol tartózkodik a pillanatnyilag a hatalom képviselője. Én tudom, hogy lehet hozzá eljutni. Ez is egyfajta információ. Én tudom, hogy hol lehet letölteni azokat az információkat, amelyek kompromittálni tudják Donald Trumpot, vagy ilyesmi. Ez is információ, de információ természetesen mindaz, amit a könyvekből is össze lehet szedni. Mindaz, ami az embereket befolyásolni tudja. És ez hatalom. Ezt nyilvánvalóan azok is tudják, akik a napi szintű menedzsmenttel és döntéshozatalra foglalkoznak, és a könyvtárakat épp úgy, mint az emberi élet más helyszíneit, az ellenőrzésük és hatalmuk alatt tartják.
Valahogy megváltozott, ez most olvastam sokatszor a Machiavellitől a Fejedelem című munkát, ami egyik nagy kedvencem. Ő azt ugye egy kitűnő embernek ajánlott, a Cesare Borgiának. De ami számomra fontos, amit te mondtál az előbb, hogy rögtön azzal szinte csak ókori példákat hoz, hogy mikor mit ront el a fejedelem, vagyis a könyvekben felhalmozott tudást tulajdonképpen saját korában, a 16. században apró pénzre váltja, bizonyítva ezzel azt, hogy nincs olyan tudás, ami igazából elévül. Ami elévül, azt kár volt megszerezni.
Hozzá kell tenni azért, hogy Niccolò Machiavellinek ez a műve azért hivatkozik az ókori esetekre, mert abba senki nem tud belekötni.
Hát meg szeretett élni.
Igen, szerette volna túlélni, hogy Cesare Borgiának ajánlott egy olyan könyvet, amiben ha esetleg leírja, hogy apukája drága milyen hülyeséget követett el, akkor nem biztos, hogy azzal támogatást nyert volna saját maga számára. Halott emberek, régen meghalt emberekről nagyon sok mindent el lehet mondani, az ő presztízsük már mindent elvisel.
Ezért vagyok ókortörténész.
Ezért vagy ókortörténész, így van. De térjünk vissza egy picit a 20. századi kérdésekhez is. A 20. században a hatalom, főleg amikor az állam sokkal erősebbé válik, mint korábban volt, a 19. században, ugyebár önök is emlékeznek még talán rá, az első felének tehát mondjuk a közepéig 1848-ig nagyjából mindenütt Európa szerte volt cenzúra. Angliában nem, de egyébként még Franciaországban is, és még más országban, nyilvánvalóan az osztrák császárságban is volt cenzúra. Ha emlékeznek még talán ilyesmire, mert ha kezükbe került, akkor biztos nem fogják elfelejteni, Arany Jánosnak és Petőfi Sándornak a levelezése. Amikor Petőfi azt mondja, hogy van egy olyan munkád, amit nem mersz kiadni, mert félsz ott a cenzortól, ahol laksz, gyere, küld fel hozzám Pestre, én ismerek egy cenzort, meg lehet vele beszélni, ki fogjuk tudni adni. Azaz nem volt annyira durva az az elnyomás, nem volt annyira durva az a rendszer, mint ahogy valószínűleg ma már utólag elmondhatjuk, hogy az a rendszer sem volt feltétlenül annyira durva, amit a mi 70-es, 80-as évekből ismerhettünk Magyarországon, mint az, ami az 1920-as, 30-as, 40-es, 50-es, 60-as években volt a Európa középső és keleti részében a náci, fasiszta olasz, illetve a szovjet kommunista rendszerekben. Ezekben a rendszerekben ugyanis az állam kifejezetten monopolizálni kívánta a tudás átadást, az oktatási rendszereket. Itt szinte mindenütt az állam ráteszi a kezét a különböző oktatási intézményekre. Igaz ugyan, hogy Németországban épp úgy, mint Olaszországban megmaradnak a magániskolák, a katolikus fönntartású intézmények például, csak hogy folyamatosan ellenőrzik őket, folyamatosan vegzálják őket az állami hivatalnokok. Ami azt jelenti tehát, hogy például azt is meg lehet határozni, hogy mit lehet tanítani. Az, hogy az állam határozza meg, hogy milyen diplomát fogad el, ezzel meghatározta azt, hogy mit kell tanítani ezekben az iskolákban, az egyetemeken, vagy gimnáziumokban, és innentől kezdve azt is meghatározhatja, hogy milyen irodalom az, amelyhez hozzá tartozik. Innentől kezdve a monopólium az a hatalom számára azt is jelenti, hogy lehetnek olyan könyvek, amelyeknek az említését sem fogadja el, amelyeknek a megszerezhetőséget sem teszi lehetővé. Hadd tegyem hozzá, hogy amivel én foglalkozom, én elsősorban a 19. századi politikai katolicizmussal foglalkozom, amivel az az izgalmas, hogy mostani esténk szempontjából, hogy igaz ugyan, hogy Magyarországon nagyon sok minden megjelenhetett, például Lengyelországban még sokkal több jelenhetett meg a 80-as években, mint például Romániában vagy a Szovjetunióban, de hozzá kell tennünk azt is, hogy azért rengeteg mindent tiltottak. Magyarországon például az egyetemi könyvtár szorgalmasan és lelkiismeretesen gyűjtötte mindazokat a könyveket, amelyek a világ minden tájáról keletkezhettek és bekerülhettek a gyűjteményébe, amely a profiljába vágott. Így belekerültek olyan könyvek is, amelyek engem érdekeltek. A probléma az volt, hogy 1987-ben ezeknek a könyveknek a 90%-át nem lehetett kikölcsönözni. Tehát benne volt a katalógusban, tudtam, hogy megvan, csak rá volt írva, hogy nem kölcsönözhető. És meg megkérdeztem, hogy miért nem kölcsönözhető, és mondja, azért, mert ezt csak itt helyben lehet olvasni. Nem, tiltott könyv, nem kölcsönözhető. Akkor mondom, miért nem azt írják rá, hogy tiltott könyv? Hát azt azért talán mégsem szeretnék ráírni. No, egy ilyen világban tehát a... Miklós, egy pillanat.
Egy kis... Kösz. A toalettemet megfrissítette.
Úgyhogy arról szeretnék beszélni a további, hogy milyen olyan... korlátozások léptek életbe a 20. században, amikor a totálisra váló állam megpróbálta nem csak az oktatást, hanem a szórakozást is, a művelődést is, az azt szolgáló intézményeket is, azoknak az alapjául szolgáló könyveket is kontrollálva vonni. Talán az egyik legkézenfekvőbb az, hogyha a minket közelebbről nem annyira érintő, hanem inkább a távolabbi időkbe vesző, mert rövidebb ideig tartó, hál' Istennek rövidebb ideig tartó, nácizmussal kezdjük a beszélgetésünket. Ugye azt tudnunk kell, hogy a német birodalomban kifejezetten problémás a könyveknek a helyzete. Annak ellenére, hogy van egy könyv, amit mindenki ismer. Az majd a harmadik alkalommal kerül sorra a sorozatunkban. A Mein Kampf című könyv, az minden magára valamit is adó nácinak meg kellett legyen az otthoni könyvtárában, mint ahogy a vörös könyvecske a Mao-tól, az mindenkinek meg kellett legyen a kínai kommunista pártban. Sőt, a kínai kommunista pártban a Mao vörös könyvével sokszor inkább azzal szavaztak az emberek, és nem pedig a párt a könyvükkel, ez nem látszott annyira. Aki mindenkinél ott van a vörös könyv, igen, akkor azzal tegye föl a kezét, és akkor egyetért a párt előterjesztésével. Érdekes módon mindig mindenki egyetértett vele, úgyhogy látható többség volt. No, bármilyen meglepő. Na most, meg is jelent egyébként Szerencsés Károly kollégámnak köszönhetően Magyarországon egy olyan könyv, aminek az volt a cím, hogy a Führer olvas. Valaki megpróbálta ezt földolgozni, ránk maradt információk alapján, hogy hogyan nézett ki a Führernek a könyvtár, aki egyébként meresleg büszke volt arra, hogy sok mindent olvasott, és hivatkozott is állítólag különböző munkái van. Ugye nem egy munkája van neki, hanem két könyve van Hitlernek, de erre most ne térjünk még ki, majd ráérünk a későbbiekben. Azonban az fontos tudni, hogy ő, neki volt egy magánkönyvtára, és erről, bár a könyvtár elpusztult, de a lista az ránk maradt. És ebből megállapíthatjuk azt, hogy mi az, ami egyáltalán objektíve számára hozzáférhető volt, és megtudjuk belőle azt, hogy nagyon sok minden hiányossága volt szegénynek, mert nem tudhatta azt, amit egyébként a világ vezető társadalomtudományi kutatóközpontjai, vagy közgazdász gondolkodói, vagy politológusai abban az időben már tudtak a világról, amit ő meg még nem. Úgyhogy ne sajnáljuk nagyon, természetesen egy szóval sem mondom. Annyit tudunk hozzátenni, hogy a Mein Kampf sajnos egyike azoknak a munkáknak, amelyek mindenki számára a könyv kategóriát jelentették Németországban az 1930-as években. Nem csak ilyen könyvek vannak természetesen, amelyeket a náci rendszer kifejezetten támogat, hanem olyanok is, amelyeket tilt. Egy nagyon hosszú lista van arról a könyv, azokról a könyvekről, amelyeket betiltott a német náci rendszer. 1936-tól kezdve ezt a listát közé is teszik. 12 000 kötet van, amit tiltanak. Ebben nagyon sok német szerző is benne van. Azért mondom ezt, mert nyilvánvalónak tűnik persze az önök számára is, hogy hát az összes bolsevik szerzőnek, akinek valaha is megjelent németül a könyve, annak a helye ezen a tiltó listán van. Ennek mi is a címe? Liste der verbotene Bücher. Amely 140 különböző szerzőnek az összes művét tartalmazza. A német szerzőnek a művét tartalmazza, és azért izgalmas, mert olyanok is vannak benne, akikről abszolút nem gondolnánk. Tehát nem felforgatóirodalom, nem Karl Marx és Friedrich Engels, hanem olyanok is, mint akikről nem tudom mennyire ennek a mai korosztálynak mennyire mond sokat a neve, de Erich Kästner összes műve tiltó listára került. Sőt, nem csak, hogy tiltó listára került, hanem el is égették nyilvánosan. Pedig Erich Kästnernek a munkái azok nem tudom, ki ismeri
őt. A repülőosztály az miért?
A repülőosztály az mi? Vagy az Emil és a detektívek, vagy a
május 35,
az emberke, vagy ilyen típusú. Mindezt azért, mert a nagy német heroikus monumentalitást azt nem tükrözi. Hát hogy tükrözné már, amikor az emberkéről van szó, aki 5 centi hosszú, és így próbál meg megélni a világban. Szóval ezek nyilvánvalóan olyan túlzások, amelyet a hatalom azért követ el, mert nevelési célzattal nem akarja, hogy a német fiatalság ezt olvassa. És így kerülnek tiltó listára olyan könyvek is, amelyek az első világháború utáni belső meghasonlottságnak, a vívódásnak, az élet untságnak a kifejeződései. Így Erich Maria Remarque-nak az összes könyve szintén tiltó listára kerül, és el is égetik ezeket nagy nyilvánosság előtt. Ami benne ugye azért van, hozzá hasonlóan sok más ilyen szerzőt is kipellengéreznek azért, mert azt mondják, hogy túlságosan másra tolják a felelősséget, a háborús felelősséget, a németekre tolják a felelősséget, pedig nem a németek voltak azok, akik az első világháború elveszett, a hivatalosan az elvénet az, hogy hátba szúrták Németországot. Kik voltak ezek a szabadkönyvesek? A zsidók, meg a különböző ellenség. Hát ugye nyilván a franciák, meg az angolok, meg mások is. És hát ezt, aki nem ezt a hivatalos nézetet képviseli, hanem azt mondja, hogy a németek is épp úgy belefáradtak a háborúba, és épp úgy elegük volt már a konfliktusból, mint az ellenfélnek, az nyilvánvalóan lekerülhet a különböző polcokról. No, nézzük akkor, ennek van-e magyarországi vonatkozása a nemzeti szocializmusnak?
A könyvek.
Van-e, mert tiltott magyar szerző?
Nem, van olyan könyv, amely kifejezetten arra vonatkozik, erre a korszakra vonatkozik, amely ennek a meghasonlott kornak a terméke.
A magyar könyvet nem ismerek, hanem van egy nem tudom, levele fordítva magyar, az azt hiszem, hogy Meines Vatersland, zseniális cím, tehát az apám hazája, egy Wiebke X nevű szerzőnő írta, aki annak az embernek volt a lánya, akit elítéltek a Hitler elleni merénylet miatt. Amikor a papát elítélték, akkor ő 3 hónapos volt. A papát kivégezték 4 hónaposan, és ő így 60 felé meg akarja ismerni az apját, és ott ez egy ilyen családregény, kicsit tudom, a Buddenbrookház nem annyira jó, de nagyon jól meg van írva, viszont rövidebb, sokkal. Tehát azt gondolom, hogy egy ilyen könyvet nem tudom egyáltalán, hogy lefordították-e magyarra, én nem akarom lefordítani. Először is már olvastam másodszorban a magyar irodalmat, megkímélem a műfordításomtól, de azt gondolom, hogy ez egy nagyon fájdalmas korszak volt Németországból, vagy Németországban, és az ember akár egy Hans Castorp, szóval ilyesmiket olvas, azért abban is mindig ott van, vagy a Buddenbrookházban, vagy a többiben ott vannak azok az árnyoldalak, amikor a császár félhülye, vagy talán inkább egészen a második filmos, és akkor innentől kezdve mégis csináljuk, amit kell csinálni. Wenn schon, dann richtig, ha már csináljuk, akkor csináljuk teljes gázzal, ez így egy eléggé olyan dolog, ami nagyon-nagyon sokszor előkerül, szerintem a német irodalomban is, meg mindenütt másodt, akik ezzel próbálnak foglalkozni. Ez egy kritikus szembenézés, amit a totális rendszerek utálnak, a kritikus szembenézést, meg a kritikai attitűd, az nagyon nem fér bele az ő világképükbe.
Valamikor régen, amikor az egész sorozat elkezdődött, ezek a Miklóssal közös fellépésünk, akkor azzal kezdtük, hogy volt egyszer egy Boleslav Prus nevű lengyel író, aki a 19. században 13. Ramszeszről kezdett írni valami, 13. Ramszeszről tudjuk, hogy ilyen személy nem volt, 12 volt Ramszeszekből, és ennek az volt a következmény, hogy azért írt így egy ilyen fiktív figuráról, mert ezen keresztül próbált elmondani a korabeli orosz birodalom elnyomásáról a véleményét. Na most ezek az áthallások nyilvánvalóan egy idő után a cenzoroknak, a white fülű cenzoroknak azért kiugranak, és azt idézik elő, hogy ezeket innentől kezdve megpróbálják tiltólistára helyezni. Mégis, annak ellenére, hogy nagyon sok könyv, nagyon sok szerző nem kívánatossá válik Németországban, sokan nem azt az utat választják, ami kézenfekvő lenne, hogy akkor elmenekülnek. Tehát van egy csomó olyan szerző, többek között Erich Kästner is ezek közé tartozik. Ezt sokan aztán később félreértelmezték, egy Erich Kästner, aki egyébként abszolút apolitikus személyiség volt, ott maradt Németországban. Miért nem ment el? Miért nem követte a Mann testvéreknek a példáját? Miért nem ment külföldre? És ugye azt tudjuk róla, hogy Kästner például azért maradt otthon, mert az anyukája nagyon beteg volt, és ő nem hagyhatta magára. Tehát ő nem tudott, magáról még tudott volna gondoskodni külföldön, mint ahogy ez a magyar emigráció tagjainak, szinte mindenkinek megvolt ez az élménye, akár a 19. században, mondjuk például a Mészáros Lázár, az első magyar hadügyminiszter, aki amiten leverték a forradalmat, külföldre távozott, majd szántott, vetett, illetve házitanítóskodott külföldön. Ez a közép-európai értelmiségek sorsa. Vagy hasonlóképpen akár a nemrégiben egy tavaly elhunyt Batthyány gróf, akinek az élet azt hozta lehetőségként, hogy kimehetett külföldre, és majd ott dolgozhatott egy vegyi gyárban a gróf létére. Ennek ugye ezeknek azért van a jelentősége, mert ha valaki kimegy a saját karja elejére, biztos támaszkodhat, de nem biztos, hogy el tudja látni vele a betegszüdőit, vagy a hozzátartozóit. Ezért végül ezt a megoldást választja Kästner, hogy otthon marad és gondoskodik az édesanyjáról. Mivel őt utálják és üldözik a németek, ezért nyilván nem jelenhet meg semmilyen munkája ebben az időszakban, majd később az NDK-ban, majd azt fogják róla híresztelni, hogy titokban a kommunista párttal szimpatizált, és azért maradt otthon, hogy otthon belülről szervezze az ellenállást. Ez abszolút nem volt igaz. És hogyha megnézik a később megjelent könyveit, Erich Kästnernek továbbra sincs benne semmifajta nyoma a politikának, maximum a humanizmusnak, a nagyfokú humanizmusnak, ami mindig is jellemezte. Így tehát azt tudjuk mondani, hogy van a fönnálló rendszerek, a politikai rendszerekkel szemben egy sajátos ellenállás, amely részben abban nyilvánul meg, hogy mint például Gertrud von Lefort, vagy Ernst Jünger, szintén nagyon híres gondolkodók és szerzők ebben az időszakban, akik otthon maradnak. Mint Werner Heisenberg, aki szintén nem emigrált, de hogyha emigrált volna, akkor nagy baj lett volna, mert akkor a németek valaki másra raknak annak a programnak a helyébe, amely a V1 és a V2-t próbáltak kifejleszteni, és innentől kezdve Werner von Braunnal hamarabb csinálták volna meg azokat a rakétákat, amelyek valószínűleg hasonló anyagot tudtak volna szállítani, és annak nem lett volna jó vége, ezt önök is valószínűleg jobban tudják. Ennek következtében tehát az ellenállás az úgy néz ki, hogy vannak, akik otthon maradnak, és passzivitásba burkolóznak, nem foglalnak állást sehol, nem is nem tudnak, mert nincs rá fórum, de nem hódolnak be a hatalomnak. Ez a nem hódolnak be a hatalomnak, és inkább elmennek kertet gerevézni, vagy utcát söpörni, vagy kézi, fizikai munkát végezni, ez is az ellenállásnak is egy formája. A másik, hogy valaki megpróbál ezekkel szemben úgy föllépni, hogy olyan kódolt formában fogalmaz, úgy ír, hogy az átcsusszanjon a szerzőknek, a cenzoroknak a rácsain. Például az erdélyi Szilágyi Domokos a 60-as, 70-es években megpróbált úgy írni és úgy fogalmazni az akkori Ceausescu által, először Giorgio Dés, majd Ceausescu által uralt Romániában, hogy megfogalmazza a kritikáját úgy, hogy abban ne lehessen belekötni. Ahogy Kányádi Sándor, ahogy Magyarországon Vörös Sándor, gyermekverseket. Itt a gyermekversekben azt fogalmazunk meg, amit akarunk. Hát ez gyerekekről szól. Hát melyik cenzor veszi komolyan azt, hogy mi van a gyerekversekben? Hát azok felnőttek ezekre nem fogalmazni, és nézzék meg, hogy Magyarországon épp úgy, akár a Vörös Sándornak a gyermekversei, majd ezt később a megzenésítő formájában a Kaláka együttesnek a különböző produkciói, micsoda tömegsikert aratnak, pedig elvileg gyerekeknek szól. És mégis a felnőtt korosztály nagyon jól tudja, hogy ez nem azért szól a gyerekeknek, mert eleve nekik íródott, hanem Péternek szól, hogy Pál is értse, hogy a mondást tartja. Még egy pillanat. Vannak azonban olyanok, akik kifejezetten úgy fogalmaznak, hogy ennél erőteljesebben megpróbálják megmondani azt, hogy egy bizonyos dologról beszélve elmondják azt, ami borzasztó, ami elítélendő, de minden olvasó pontosan tudja, hogy nem arról, vagy nem csak arról szól, mint ami hivatalosan a téma.
Én most olvastam el, bevallom őszintén, a hétvégén az 5. pecsétet a Sánta Ferenctől, ahol ugye minden csak a nyilasokról szól, ott a nyilasok a gonoszok, és hát ugye elviszik egy nyilas pártszékházba, de hát szerintem mindenki tudta akkor, hogy a Hűségháza, a legfontosabb nyilas pártház az Andrássy út 60-ban volt. Ugye a helyeknek van egyfajta szelleme, vagyis nagyon érdekes volt a könyv. Nekem kicsit hiteltelen volt az, hogy ott a filozófiáról beszélgetnek egy kocsmában az elsötétítés kapcsán, aztán megnéztem a filmet, a film nekem sokkal jobban tetszett, mondjuk a Latinovics meg elég nem egy kifejezetten gyenge színész csapat játszotta. De mindesetre nagyon érdekes volt, hogy olyan a Péter olvas a haja, vagy egy Pál is értse, tehát hogy ott csak a nyilasok voltak gonoszok, de hát a nyilas helyett bárhol lehetett volna AVH-st írni. Ez egy későbbi regényben állt, az 50-es években meg nem jelenhetett volna, de mégis ez a fajta burkolt rendszerkritika nekem nagyon tetszett, mert már tényleg úgy lehetett írni, hogy hát a nyilasokat szidni szabad volt, ugye hát az a semmi probléma nem volt, sőt hát valószínűleg kellett is. De aki egy picit a sorok között tudott olvasni, nem is nagyon kellett annyira igyekezni, azt tudta azt, hogy itt ezek a rendszerek bármikor felcserélhetők egymással. Talán a Spiró Györgynek van egy Álmodtam neked című kis regénye, amiben egy ilyen fiktív rendszerváltást ír le, és az egyik első mondat az, hogy a titkosszolgálatok verő embereit rögtön átvette az új rendszer, mert rendes emberekre mindenhol szükség van. Tehát ez valami nagyon-nagyon mély igazság, és talán ez adott lehetőséget mondjuk egy Sánta Ferenc 5. pecsétnek arra, hogy úgy írjon valamiről, hogy nem arról ír, miközben mindenki tudja, hogy de.
Ugyanakkor vannak olyan könyvek is, amelyek furcsa eszközökhöz nyúlnak. A Örkény István az első olyan magyar szerző, akit a II. Világháború után fölmerült, hogy Nobel-díjra jelölhetnének, de aztán persze nem történt ez így meg. Az első egyébként, akit Nobel-díjra jelöltek volna, az Tormai Cecil volt, aki szintén nem kapta meg. De amiért ezt mondtam, hogy az Örkényféle írásoknak az abszurditása, ami egyáltalán a közép-európai irodalomnak egy meghatározó jellemzője, az lehetetlenné teszi, hogy valaki arra gondoljon, hogy ez komolyan vehető. Tehát az abszurd humor, az olyan, vagy az abszurd, mint műfaj, az olyan lehetőséget teremt a szerző számára, hogy bármit elmondhat arról, amit gondol, mert mindig beleburkolódott abba, hogy de hiszen ez csak egy vicces.
Ő az udvari bolond.
Ő az udvari bolond, így van. A Tóték című örkénymű, az rendkívül jól mutatja azt, hogy tehát amiről az egyébként az előbb Miklós is beszélt, a Sánta Ferencnek a regényéről, hogy valójában bármikor, bármivel behelyettesíthető. Nem kell megmondani azt, hogy ez az őrnagyúr, az tudjuk, hogy nem elvtárs. Tehát ezért szól más korszakról. De tulajdonképpen az őrnagyurat, őrnagy elvtársnak hívnánk, akkor az a gondolkodásmód, az az ostobaság, az a korlátoltság, az a behódolás, azok az attitűdök, amelyek megjelennek ebben az írásműben, ebben a regényben, vagy ebben a drámában, azok valójában azt fejezik ki, ami a korabeli Magyarországon is tapasztalható diktatórikus elnyomásnak az ágya. Az emberek tudomásul veszik, és nem lázadnak föl ellene.
Viszont zseniális a humor, ugye a Fónai Márta kérdezőgél, hogy háromba vágtad, jó Lajosom, ugye négybe, mármint hogy az őrnagyot. Azt gondolom, hogy az ilyen diktatúráknak aztán a legnagyobb ellenség az mindig a humor. Hát én egész életemben halott zsidókkal foglalkoztam, az ókori Izraellel foglalkozom, és van egy modern élő, egy élő zsidó szerző, az Amos Oz, aki egy híres szerző, nem szeretik Izraelben, mert baloldali, és a palesztinok nem szeretik, mert zsidó. De nagyon érdekes egy könyve, van egy ilyen eszély kötet, aminek az a cím, hogy hogyan gyógyítsunk szélsőségest. És ő mondja azt, hogy minden ilyen szélsőséges rezsim, már pedig ezek a totalitárius rezsimek mind szélsőségesek, ezeknek a legnagyobb fegyver ellenük az a humor. Nem állom meg sajnos, bár tudom, hogy vitát fogok vele aratni, én tudom, hogy szerep volt meg minden, ez a Hofi Géza. Aki biztos, hogy ha én a felét mondtam volna, rég lesíteltek volna, de mégis lehetett röhögni az egészen. De mert aki röhög, az nem fog fegyvert. Ezt én értem, de ennek ellenére mindent lehet színvonalasan csinálni, vagy színvonalatlanul csinálni, és azt gondolom, hogy egy ilyen örkény humor az valami olyan finom, hogy az elképesztő.
Ugyanakkor, hogy beszéljünk más területekről is, nem csak a német vagy magyar kultúrkörben vannak ilyen könyvek, amelyek valahol az ellenállásnak az áldozataivá válnak, vagy azonnak a kifejeződésévé válnak. Nem tudom, tehát el nem tudom képzelni, hogy hogyan tudott mondjuk a Három ember a hóban című regénye az ellenállásnak jelképévé válni bármilyen totalitárius rendszer szemében. Szerintem nem is volt az. Szerintem legfeljebb amiatt lehetett az, mert olyan mértékben nem beszélt a politikáról, hogy mindenkit megdöbbentett egy olyan korban, amikor mindenki csak arról beszélt. De vannak olyan könyvek, amelyek úgy fogalmazzák meg a fönnálló rendszerekkel szembeni kritikát, hogy nem azt mondják ki, hogy bukjon meg, mondjon le, elég volt belőle, ez förtelem, hanem valami egészen szofisztikált és nagyon művészi módon próbálnak meg ábrázolni különböző dolgokat. Ilyen például a világhírű kirgiz írónak, a Csingiz Ajtmatovnak az Évszázadnál hosszabb ez a nap című könyve. Ugye ez arról szól, nem tudom, nem akarom lelőni a poént senkinek, azért próbálom finoman fogalmazni, nagyjából arról szól, mint az összes Ajtmatov könyv, hogy van egy múltbeli Közép-Ázsiára jellemző erkölcsiségű világ, amely a modernizáció során elkopik, amely nem tud ebben megmaradni, és ez baj, ez kár, ez veszteség. És ami fölváltja ezt, az nem feltétlen jó. És ezt próbálja megfogalmazni abban, hogy a régi kirgiz legendákból vagy mondákból vett jelenetekkel, illetve a tudományos fantasztikum világának eszközeivel, ezeket összegyúrva, ír egy olyan abszurd regényt, amelyben valójában a múlt példázataival szólva mondja el a saját koráról, a saját 80-as évek elejé koráról a kritikáját. Azt, hogy az a világ, amelyben az emberi értékeket sárba tipolják a hatalom érdekei miatt, az nem méltó arra, hogy az emberek azért erőfeszítéseket tegyenek is. Azért ez az egyik könyv, amit kiválasztottam tőle, mert nagyon szépen fogalmazza meg azt, hogy azok az emberek, akik elfelejtik a múltjukat, azok nem méltók arra, hogy a jövőt alakítsák. Azok a mankurtok, akik, ugye ez a régi kirgiz büntetés, akik például a szüleik ellen fordultak, vagy akik elárulták a főnöküket, azokat arra ítélték, hogy megkötözték őket, a tevének levágták a púpját, azt ráhúzták a fejére, és kirakták az illetőt a napra. 3 napig ott volt ez az ember, és az alatt annyira megfőtt az agya, annyira megőrült, hogy teljesen elfejtett ki ő, és utána manipulálni lehetett könnyedén. Manipulálni lehetett könnyedén. Akit, hogyha levették a fejéről ezt a tevebőr sapkát, akkor bizonytalannak érezte magát, és ő maga könyörgött azért, hogy rakják vissza a fejére. Hát ugye a homo sovieticusnak ez egyfajta olyan megfogalmazás, amely semmelyik cenzor nem köthetett bele, ez egy régi kirgiz legenda, meg egy kis tudományos fantasztikum. És mégis elmondta a véleményét arról a világról, amely olyan élhetetlen körülményeket teremtett, amelyben a végén megjelenik majd, nem a regényekben, de mi tudjuk, hogy megjelenik majd a Pripyat mocsarai mellett a csernobili atomerőmű, azt amely jól felrobban.
Egy kicsit utána néztem ennek az Aitmatovnak, és az apja a kirgiz központi bizottság tagja volt, és az egész központi bizottsággal együtt végezték ki a papát 38-ban, az egész komplet központi bizottságot. Most mondhatom, hogy nem kár azokért a tagokért, ez valószínű, de azért akkor sem egy szép dolog. És ez egy 1980-as regény, és véletlenül, nem véletlenül, az én fiam történetem, ez egy gyengén hiba, ami öröklődik, és ő ilyen orosz témákban utazik, szerintem egy 70 év múlva beadja a doktori disszertációját, én majd ezt föntről fogom nézni. De ő mondta nekem, és ez nagyon érdekes, hogy a Tien Shan hegységben, Kirgiziában van egy Iszik-Köl nevű tó. Azt megnéztem, 6236 négyzetkilométer, átlagos mélysége 260 méter, legmélyebb pontja 668 méter. A tó partján a Krisztus előtti második évezred óta civilizáció nyomai vannak, és a kirgiz tudatban ez egy szent tó. Olyasmi, mint a Titikaka tó vagy a valami. Na most mire használja ezt a vörös hadsereg? Torpedó tesztelésre. Tehát ez nagyon jól mutatja azt, hogy a hatalom milyen szenzibilis, és milyen mennyire odafigyel arra, hogy mit kell. Hát ez ott egy magasan van, a tó el van zárva, akkor roncshajókat lőnek torpedóval, amik lesüllyednek ebbe a szent tóba. Ez borzasztó, ez csak egy fokkal jobb annál, mint amikor az ausztrál Ayers-Rock szigethegyre fölmennek a turisták, miközben az a helyiek szent hegye, ahová nem szabad felmenni, ott laknak az istenek. Tehát amikor beletrappolnak valamibe, ami a totális értetlenségből fakad, az egészen egyszerűen nem megy. Van egy kitűnő kollégánk és barátunk, aki igen kritikusan szokott nyilatkozni arról, hogy az amerikai politika miként viselkedik a Közel-Keleten. Neki van egy elmélete a hellenizmusról is, és azt mondja, hogy a görögök se foglalkoztak semmivel, hanem vitték mindenhova a rohadt Arisztotelész hamburgerjüket. Ebben van valami, tehát ez a fajta totális érzéketlenség, ami így megnyilvánul az egészben, ez az Aitmatov regényben egészen megdöbbentő módon megvan. Nekem ez a tó jutott eszembe róla, ami hát tulajdonképpen egészen durva történet.
Aitmatovnak az összes művében egyébként ez előjön. Talán az egyik korai regényében az első tanítóban nem, vagy a Jamila szerelme című könyvben kevésbé domborodik. Ezeket most újra kiadt az Európa Könyvkiadó néhány évvel ezelőtt. De egyébként még a versenyló halála is a régi világ és az új világnak a találkozásáról szól. És természetesen, ne tévessze meg senkit, természetesen másképp nem is lehetett megjelentetni azt az egyébként gyönyörű művet, mint azzal, hogy a főhős miután elpusztul az ő szeretett jószága, ezek után úgy dönt, hogy ami ellen eddig hiába ágált, most már nem tehet mást is, kísért szemmel ugyan, de bemegy a pártitkárhoz és kéri a felvételét a pártba. Na most ezt én tudom nagyon jól, hogy ez innentől kezdve mindent lerombol a könyv, vel kapcsolatosan, aki ezt eddig nem olvasta, ezek után nyilván nem érez készítés magam, hogy olvassa el, pedig borzasztóan izgalmas az, hogy hogyan látszik, hogy egy európai típusú totalitárius ideológia, mert ugye azt nem az oroszok találták föl, ezt két német találta föl, Marx meg Engels találta föl, csak Lenin, hogy mondjam, helyezte üzembe. És végrehajtják azt a modernizációt, amely maga alá gyűri ezeket a közép-ázsiai népeket, amelyeknek a szent tavait megszentségteleníti, a hagyományos társadalmi rendjét fölborítja, továbbiakban már nem a bölcs vagy nem a kádi, vagy nem a családfő az, aki a társadalom életét igazgatja, aki meghozza a döntéseket, hanem a párttitkár, akit valahonnan kineveztek, és innentől kezdve ő a hatalom forrása, ő hozzá kell igazodni. Ez innentől kezdve fölborít mindent. Hogy mennyire, azt nem tudjuk persze, meg disztingválnunk is kell, hiszen látjuk, hogy a Közép-ázsiai Köztársaságban van ma olyan közép-ázsiai államfő, aki a Szovjetunió bukása óta hatalomban van, de már azelőtt is ő volt a pártfőtitkár, tehát ebben az esetben nehéz. Igen, a Gejdel Alijev. Nehéz azt mondani, hogy hát itt rendszerváltás történt volna, de még nehezebb azt mondani, hogy azért megváltoztak volna itt azok a törzsi viszonyok, amelyeket a kommunizmus megpróbált fölülírni.
Annyira érdekes, hogy aztán mindennek megvan a gagyi változata is, ugye? Az Altmatov egy nagyon jó regény, az apám mesélte, hogy 1949-ben katona volt, és amikor éppen nem a Láncos kutyának minősített Titót vigyázták, akkor kultúrprogramot biztosítottak a számukra, amiben egy orosz filmet láttak, ami egy szerelmes párról szólt. Ez egész érdekes. Az utolsó képsor, hogy a hölgy és az úr állnak egy erdő szélen, és így közeldik egymáshoz az arcuk. Egy kapitalista velejéig romlott gonosz film hogy végződne? Hát, hogy esetleg megcsókolják egymást, de nem ez történik, hanem a hölgy elfordul, és azt mondja, nézd, Volodya, hogy szántanak a földön a kolhoz új traktorjai. Tehát, hogy ez egy nagyon életszerű befejezés. Tehát én több barátnőmet próbáltam így a kolhozok felé, de valahogy a kapcsolatokból vesztesen kerültem ki. Egyszerűen nem volt affinitás a traktor iránt, nem is értem, hogy miért, de azt gondolom, hogy nagyon érdekes, hogy ezt is. Ugye ez egy vörös farok, amit muszáj volt neki beleírni, hogy végül belép a pártba. Hát ahogy a Márkez is irodalom, meg az is, amikor a csajszín megvakul a 70. oldalon, de a 80. részben megint visszanyeri. Ugye, tehát, hogy mindennek megvan a visszája, meg a színe is, és ezek a fajta klisék aztán lehatolnak egészen az olyan trivialitásig, hogy nézd valódja a traktort. Szóval. Persze lehet, hogy a nő miatt én is a traktort néztem, nem tudom, ezt tudni kellene.
Korábban már általam ide citált szerzőtől szeretnék egy részletet felolvasni, hogy lehessen érzékelni azoknak az olvasóknak számára, akik nem ismerik esetleg őt, hogy mi az, amire gondoltunk, hogy mi az a belső ellenállás, amely mégis valamilyen formában irodalmi alakot tudott ölteni. Hogy az emberek elmerték mondani, írók megmerték mondani azt, hogy ők mind gondolnak. Fazil Iskander, az Abház származású író, szovjet író, úgy döntött egyetemi tanulmányi során, hogy neki nem kell, megőrzi a saját népéhez, saját kultúrához való ragaszkodását, de mivel abházul a világon ma kb. 55 ezeren beszélnek, de nyilvánvalóan azért a pusztába kiáltott szónál alig valamivel erőteljesebb az a mű, amit esetleg ezen az 55 ezer ember által beszélt nyelven megír, úgyhogy inkább oroszul írt.
Van valakinek abház nyelvvizsgálja a teremben?
Ugye, ez hát, de az orosz nem kérdezzük meg, de olyan is van.
Az commerce, abház, na jó.
Az egyik legkorábbi felfedezetje lesz a szovjet fiatali új generációs íróknak a 70-es években, Fazil Iskander, már csak pont azért is, mert abház. Hát egy kisebbségi író, oroszul ír, nagyon jól, hát neki sok mindent elnéznek. Ez egy kicsit olyan, mint a kínai államban, ha már említetted, de nem azért mondom, hogy most elvegyem a étvágyadat, hanem azért, mert a Kínában is a han kínaiakra vonatkozóan nagyon súlyos megszólítások vonatkoznak, például az adózásban a gyermekvállalás visszaszólítása érdekében. Mindezek azonban nem vonatkoznak a nem han kínaiakra, hanem a különböző Ujgúriában, vagy a belső Mongóliában, vagy Mandzsúriában élő népekre. Ott ilyen tiltás nincs. Úgyhogy ebből a szempontból, tehát megkülönböztetjük egymástól az egyiket, az egyik népességet, meg a másik népességet. A szovjet-orosz cenzúra is, amelynek Ilin 1948-ban bekövetkezett halálaig Zsdanov elvtárs állt, aki egyébként a legtöbbet, 40 és 48 között a legtöbbet szereplő szovjet politikus, Molotov és Sztálin mellett, úgyhogy sokan azt gondolták, hogy esetleg majd Zsdanov lesz, ha Sztálin meghalna véletlenül, akkor majd Zsdanov lesz az utódja, úgyhogy sokan próbálták őt támogatni. Azt kevesen tudták róla, hogy iszonyatos alkoholista, és hát...
Orosz létére, ezt nem hiszem.
Ki gondolta volna róla? Mindenesetre az általa megfogalmazott doktrínák, akár a külpolitikában, akár az irodalomban, az esztétikában, azok jóval túlélték őt, és ennek következtében még a 60-as, 70-es években is meghatározták a szovjet irodalmat. Így pozitíve diszkriminálták azokat a fiatal írókat, akik nem orosz származásúak voltak, és ennek következtében például Fazil Iszkandernek is teret biztosítottak, aki a gyerekkorának az emlékeit próbálta megfogalmazni. Csik a főszereplőnek a neve. Hát ugye az egy kicsinyítő képző az Abházban, tehát a Fazil helyett Fazil Csik az olyan, mint a János meg a Jánoska. Tehát mindesetre Csik történetei, Csik egy napja.
Tud Abházul, fogadjunk.
Nem. A lényeges az tehát, hogy Csik gyerek szereplő, 10 éves kisfiú, és az ő szereplésén keresztül mutatja be a 30-as évek szovjet világát, 1972-ben megjelent könyvében, vagy kisregényében. Ebből olvasnék fel egy részletet, hogy lássuk azt, hogy hogyan kellett érteni azt, amikor nekünk még meg kellett tanulni a sorok között olvasni, illetve az íróknak meg kellett tanulni úgy fogalmazni, hogy azért az ki is mondja azt, amit mindenki tud, de mégse úgy, hogy ezért ők megüthessék a bokájukat. Mit lehet tudni, mit lehet mondani Nikáról, a szomszéd kislányról? Az édesanyjával együtt ezen a tavaszon költöztek át hozzájuk az udvarba. Csik tudta a bácsikájától, hogy Nika a híres táncos Pata Pataraja lánya. Csik bácsikája maga is táncolt vele az egyik együttesben. A bácsi azt mondta, hogy Pata Pataraja olyan kiváló táncos, hogy akár egy felfordított boros poháron is tud táncolni. Csik igen sokáig próbálta elképzelni, hogyan is lehetséges táncolni egy felfordított boros poháron. Végül is úgy döntött, hogy Nika apja csak úgy táncolhatott a poháron, ha egyik lábának nagy lábúja a hegyére állt, a másik lábát pedig felemelte. Ez a táncmozdulat hasonlított ahhoz a rajzhoz, amely a Polgárháború története című kitűnő könyvben szerepelt. Csik igen sokszor lapozgatta ezt a könyvet. A könyvben le volt rajzolva egy forradalom előtti parasztember, aki fél lábbal a földjén állt, a másik lábát pedig fölemelte a levegőben, mivel olyan kicsi volt a földje, hogy a két lába egyszerre nem fért el rajta. Ennek a rajznak segítségével Csik valahogyan egészen könnyen el tudta képzelni Pata Pataráját, ahogy a felfordított pohár tetején táncol. Természetesen a kócos, rongyos ruhájú parasztal ellentétben Csik a táncost cserkeszkában és ázsiai csizmában képzelte el. Bár előtte erről nem igen beszéltek, aminek következtében Csik fokozott figyelemmel hallgatózott, megértette, hogy Pata Pataráját letartóztatták. A beszédfoszlányokból azt is kitalálta, hogy Nika apja elég gyakran táncolt egy nagy ember előtt, akiről kiderült, hogy kártevő. Csik véleménye szerint ez már azért túlzás volt. Az a nagy ember természetesen kártevő, gondolta Csik, de a Nika apja tévedésből lett száműzött. Csik arra gondolt, hogy egy felfordított poháron táncolni olyan nehéz, hogy az embernek minden figyelmét arra kell összpontosítania, nehogy leessen róla. Ezen kívül még a nagy ember kártevésére is odafigyelni egy kicsit túl bonyolult feladat lett volna. Csik hamar kitalálta, hogy Nika mindezekről semmit sem tud, és maga is úgy döntött, hogy erről nem szabad beszélni neki. A felnőttek beszélgetéseiből Csik megértette, hogy valójában a szomszédok sem tudnak semmit. Ez abból az időszakból, amikor a csisztkáknak köszönhetően bárkit elvihettek, amikor az egész szovjet rendszernek a legfontosabb lényege az, hogy senkiben nem lehet megbízni, mert bárki, a szomszéd, bármilyen ártatlan dolog miatt is besúghatja az embert, és ugyanúgy elvihetik, mint ahogy ezt igyekeztek számunkra későbbiekben egyébként úgy feltüntetni, mint hogyha a 15.-16. század Spanyolországában és a szerencsétlen moriszkók ugyanígy félhettek volna. Ez azonban valóság. Ez utóbbi, a moriszkóknak a története jóval erőteljesebben kiszínezett és kevésbé valós, mint amilyen a 30-as évek Szovjetuniója volt. Itt valóban rengeteg embert, több millió embert visznek el, tartóztatnak le, végeznek ki, mindenfajta jogbiztonság nélkül, mindenfajta érdemi tárgyalás nélkül, és ezek az emberek bármilyen kis vétségért is, amelyről esetleg nem is tehettek, mint ebben az adott citált esetben is, a legsősebb büntetéseket szenvedhetik el.
Elmondta már önnek a szocializmus 5 parancsát? Ne gondolj semmit. Ha gondoltad, ne mondd ki. Ha kimondtad, ne írd le. Ha leírtad, ne írd alá. Ha aláírtad, ne csodálkozz. Szomorú. Ez egy borzasztó lehetett, ugye? Az aztán én imádta Bulgakovot. Csak nem adták ki a Mester és Margaritán. Ő elolvasta valószínűleg.
Igen, azért azt hozzá kell tenni, hogy zseniális magyar film a Tanú, az első része. A Megint Tanú már nem annyira, de a Tanú az azért zseniális, mert bemutatja azt, hogy valóban mindaz, ami a pór nép számára nem elérhető, azért az a belső elit számára hogy nehogy véletlenül a belső pártot mondjak, mert ugye ez nem volt Magyarországon, de mindesetre ugye a legfőbb vezetőség számára természetesen elérhető volt. Természetesen Magyarországon például a cenzúrát irányító kultúrpolitikus Acél György hozzáfért mindenfajta irodalomhoz, és valójában a kezdetektől fogva törekedett arra, hogy egyébként valami fajta népnevelő gondolkodás vagy ízlés formáló feladatot lásson el az általa irányított apparátus, mert az volt a céljuk, hogy azok a könyvek kerüljenek a polcokra, amelyek az általa képviselt ideológiát szolgálják ki. Így például nem meglepő, hogy 1945 után hirtelen az addig periferális helyzetű orosz irodalom Magyarországon hirtelen dominánsá válik. A közkönyvtárak polcain megjelennek nem csak Turgenyev, nem csak Tolstoj, hanem mindenki más sokadrendű orosz szerzőknek a műve is, mert ez volt az elérhető. Csak azok kerülhettek be aztán a nyugati irodalomban, amelyekre a cenzúra azt engedte, azt nem rakta azt a bizonyos nem kölcsönözhető pecsétet, és így az emberek nem olvashattak olyan kortárs amerikai, vagy kortárs német, vagy más szerzőket, akik nem voltak jók.
Hát mi már öregebbek vagyunk, tehát nekem hiába akarták a Korda Györgyöt lenyomni a torkomon, mi AC/DC-t hallgattunk, szóval, mert már lehetett, szóval aztán, amikor puh egy ilyen rendszer, akkor aztán persze minden megváltozik.
Igen, hozzá kell tenni azt, hogy a blokk országai nem voltak egységesek. Azért azt tudnunk kell, hogy a szovjet elnyomás az sokkal erőteljesebb volt, mint a magyar, és a magyar is még mindig sokkal erőteljesebb volt a szellemi elnyomás, mint a lengyel. Lengyelországban valahogy az volt a kompromisszum lényege, hogy miért alakult ez így ki, ez most nem lényeges, nem fontos. Azonban mivel a lengyel állam képtelen volt a lakossági élelmiszerellátás biztosítására és az energiaellátás biztosítására, ezért a lengyelek fáztak ugyan, meg éheztek ugyan, de hát legalább, ha már elégedetlenek, akkor szóval, hogy tudják kifejezni valahogyan, ezért ők valahogy beszélhettek. Magyarországon azonban éppen ellenkezőleg 1956 következtében, mint egy olyan párt került hatalomra, amelyik valójában nem volt legitim, és ebben teljes mértékig tisztában volt, tehát Kádár János a halála pillanataig tisztában volt vele, hogy tulajdonképpen ők nem élvezik a magyar nép támogatását maguk mögött. Egyfolytában tartott attól, hogy Magyarországon téma lehessen olyasmi, ami korábban nem volt szabad beszélni. Így például akár a 45 előtti magyar társadalom, arról csak negatívumokban szabadott beszélni. Az 1956-os sajnálatos eseményeket, már csak sajnálatos eseményeknek nevezni is egyfajta elhajlás volt, hiszen nyilván önök is tudják, hogy a hatalom szempontjából ez egy eufemizmus, ha azt mondom, hogy sajnálatos események. A hatalom szempontjából a 1957-58-59-es időszakban azt mondani, hogy sajnálatos események, ez gyengeség. A való politikai akaratot azt fejezi ki, ha azt mondjuk, hogy ez egy mocskos, aljas ellenforradalom volt. Aki nem így fogalmaz, az ellenünk van. És ennek megfelelően tehát a rendszer igyekezett nálunk azzal operálni, hogy Magyarországon viszonylag magas volt a jólét, az embereket, ugye, ahogy szokták mondani, megpróbálták megvenni kilóra, hogy étel van, jól étel van, meleg van a lakásokban, és hogy egy másik miniszterelnököt idézek, és nagy a jólét. Hát ahhoz képest, hogy máshol mi volt? De talán az idősebbek, vagy a velünk egykorúak, a régebb óta fiatalok jobban emlékeznek még ezekre a dolgokra, amikor közszájon forogtak a különböző román cikiző viccek, hogy a románoknak nincsen valójuk, meg a lengyeleknek nincsen valójuk, nem bezzeg nekünk, magyaroknak van. Ezzel szemben nálunk sokkal erőteljesebb volt a cenzúra. Lengyelországban kevésbé volt erős a cenzúra, egészen a szükségállapot kihirdetéséig, mert akkor nyilván elértek egy olyan határig, amit már nem volt szabad átlépni, ahhoz, hogy a hatalom ne veszítse el a pozícióját. Jó, csak egy, mivel az időnk nagyjából végére ér, még egy két részletet hadd idézek önöknek. Ha már Fazil Iszkander, akkor még egy érdekes részt hadd olvasok föl az általam korábban már ismertetett Szarvasfiú című regényből. Az, hogy így fogalmazhat valaki, ez mindenképpen meglepő. Ő mert akkor befutott író, amikor 1987-ben ezt megírja, bocsánat, nem 87-ben írja meg, hanem 82-ben írja meg. Apház legenda. Senki nem szólt egy szót sem. Szarvasfiú, akit egy szarvas szült. Ilyet ismerünk a magyar legenda körből is. Aki bölcs és segít embertársain. A következőt teszik föl neki. kérdést. A szarvasfiú, mondta csupa lába jó barátja, aki hátán feküdt és a csillagos eget nézte. Te tudod, hogy én milyen finom lelkű vagyok. A dioszkúroszi tudósok azt mondják, sok ezer vagy sok százezer év múlva nem lesznek emberek a Földön. Kihalnak. És én ezen mindig elkeseredem. Lehetséges volna gondolom, hogy a nap ugyanúgy felkel, a tavasz ugyanúgy bejárja a Földet, a záporok ugyanúgy verik a lombokat, mint most, de a Földön nem lesz már egyetlen ember sem. A nagy mérleg mester szerelmére. Magyarázd meg, kérlek, igazat beszélnek ezek a dioszkúroszi tudósok, vagy tévednek? Érdekes kérdést vetettél fel, mondta a szarvasfiú, miközben a tűz közepére tolt egy égő fahasábot. Nem érdemes vitatkozni ezekkel a tudósokkal, harapófog van a bölcsesség foguk helyén. Csak önmagukat szeretik, és mivel tudják, hogy meg fognak halni, azzal a gondolattal vigasztalódnak, hogy előbb-utóbb úgyis véget ér az élet az egész Földön. De az ember földi léte örök, és ezt mindjárt be is bizonyítom nektek. De először feleljetek egy kérdésre. Hisztek-e a lélek halhatatlanságában? Melyik abház nem hisz a lélek halhatatlanságában? Kiáltott föl nagy evő. Így igaz, mondta a szarvasfiú. A mi lelkünk halhatatlan. Most pedig gondolkozzatok el azon, vajon mi célból teremtette a nagy mérlegmester halhatatlan lelkünket? Hát, kell, hogy maradjon az emberből valami, mondta nagyivó, a hegymagasból lezuhogó, fehér tajtékkal borított vízesésre pillantva. Az ember él, éldegél, néha iszik, és nem csak vizet, és aztán meghal, és nem marad belőle semmi. Még elgondolni is rossz, szarvasfiú. Becsületemre mondom, még elgondolni is rossz. Nagyjából igazad van, mondta szarvasfiú. De a nagy mérlegmester semmit sem teremt véletlenül. Halhatatlan lelket földi életünk miatt teremtett nekünk? Hogy miért? Azért, hogy az ember elszörnyedjen a gondolattól, hogy bemocskolt lelke örökké ott fog bűzleni a halhatatlanságban, mint az égő trágya. Óvjon meg a nagy mérlegmester az ilyen végzettől, rémült meg nagy evő. Na hát, folytatta a szarvas fiú. Lelki ismeretünk nagy mérlegmestere azért teremtett nekünk a halhatatlan lelket, hogy az ember élete során ezt folyton észben tartsa, és azon legyen, hogy a lelke a lehető legtisztább állapotban kerüljön át az örökké valóságba. Mindezt egy olyan korban írja, amikor a Szovjetuniónak a Wikipédia akkor létezett volna, akkor azt írták volna ki, az államvallás ateizmus. A Szovjetunió alkotmány leszögezte, hogy a Szovjetunióban a hivatalos világnézet az ateizmus. Tolerálják természetesen az eltévedett, másképpen gondolkodó idealistákat is, legyenek azok keresztények, zsidók, vagy muszlimok, vagy buddhisták. Ennek ellenére egy ilyet leírni egy szovjet fiatal író részéről, ez maga volt az eretnekség. Hogy lehet valaki olyan idealista, hogy nem a hagyományos megnevezéssel Istenről beszél. Hogy arról beszél, hogy az ember lelke halhatatlan, hiszen valamennyien tudjuk, mi a tudományos materializmus képviselői, hogy az ember halála végével nem csak a fizikai léte, hanem a lelki, szellemi valóság is megsemmisül. Ennek elérően képes volt ezt leírni. És akkor még egy dolgot, ami talán még izgalmasabbá teszi ezt a mostani témát. Bizonyára hallottak már a szamizdatról. A szamizdat az olyan irodalom, amely tulajdonképpen be van tiltva, erről majd a következő alkalommal fogunk beszélni. De azt is szeretném jelezni, hogy vannak, hogy azért ezek a szamizdat kiadványok, a számo izdágy, azaz önmaga adja ki a dolgokat, aki ilyen, ez az orosz kifejezésnek a rövidülése és elterjedése, jellemzi ezt az irodalmat, amelynek az az eleme fontos a mi szempontunkból most, hogy ezt az emberek azért olvassák. Kézen, közön, ide-oda csak eljutnak ezek a könyvek. Hivatalosan ezek nem léteznek, hivatalosan ezeket nem juthatnak el sehova. De például, mint a Faludi Györgynek a pokolbeli vígnapjaim, a Faludinak azok a versei, amelyeket Recsken a munkatáborban, amelyet is fejben tartott, és emlékezetből utána leírt, amikor már papírhoz juthatott. Ehhez hasonló alkotások sokasága születik, ebből most csak egyet emelnék ki. Az egyik legnagyobb hatású orosz költő, nő, Anna Akhmatova. Aki nem tudom, hogy mennyire ismer a jelenlévő közönség. Én azt szeretném, most nem az egészet fogom felolvasni, természetesen a Requiem című munkáját. Háromszor volt a száműzetésben, illetve munkatáborban, a Gulágon, amelyek hivatalosan egyébként nem léteztek. 1975-ben a Szovjetunió képviselői nyilvánosság előtt arcba hazudva az egész világon kijelentették, hogy Gulág nem létezik a Szovjetunióban. Ilyen átnevelő táborok, ahol emberek munkatáboron élnek, ilyen nincs. Csak 10 000 volt belőlük egyébként. No, Anna Akhmatova sok ilyet megjárt, és erről írta meg az egyik versét több év alatt, és csak 2 részletet olvasok fel belőle. Akkor tájt csak a halott mosolygott, mert örült, hogy békességre lel. És Leningrád hányt vetett kolonc volt, börtönei közt fölös teher. Elítéltek, ezrével vonulva vitték kínba dermedt életük, mozdonysípok felsikoltó kurta búcsúszava röppent csak velük. Ártatlan vergődött Oroszország, nézte némán halálcsillagát. Testét szörnyetek csizmák taposták, egy-egy sötét rabkocsi megállt. Nem idegen ég alatt bolyongtam, idegen szárny védve nem borult rám, de népemmel együtt vánszorogtam, vele jártam Kálvária útján. A rettentő jezsuvi években 17 hónapot töltöttem a leningrádi börtönök előtt kígyózó sorokban. Valaki egyszer felismert. Akkor a mögöttem álló szederjes ajkú asszony, aki nyilván sohasem hallotta a nevemet, felocsúdva a mindnyájunkat jellemző fásultságból, suttogva, mert ott mindenki suttogva beszélt, azt kérdezte tőlem, meg tudná ezt írni? És én azt feleltem, meg. Akkor valami mosolyféle derengett fel arcán, pontosabban azon, amit valaha arcnak neveztek. Ezek voltak azok a részletek, amelyekkel szerettem volna önöknek illusztrálni, hogy vannak olyan alkotók, akik ott maradnak, vannak, akik megpróbálnak ellenállni. Vannak, akik az irodalom eszközével megpróbálják táplálni az emberekben azt a reményt, hogy az a szörnyűség, amely ma körülvesz minket, nem tart örökké, és azok, amiket hivatalosan kötelező ideológiának hirdetnek, azok előbb-utóbb meg fognak bukni. Vannak alternatíváik, lehet hinni azokban a dolgokban, amelyek évezredeken át az embereket vezérelték, szemben mindazzal, amit a totalitárius ideológiák képviselnek és tanítanak.
Köszönjük a figyelmet.
Köszönjük szépen.
Köszönjük.